Egyetem, BH. Sok minden félbe szakad. Elakad, abba marad. Felhagytam végül az újságírással is, miután még egy nagy reggeli lapnál megpróbálkoztam. Úgy látszik, a világ ilyen szakadásos. Ezeket a szakadásokat a lelkünk nem veszi szívesen, nem is mindig tudja követni, elfogadni, magáévá tenni. Folytonosságot kíván. A folytonosság azonban előfeltételezi a végtelen fogalmát, tényleges létezését. Hogy például a párhuzamos egyenesek ott találkozhassanak, vagy hogy egy görbének két egymáshoz bármilyen közel fekvő pontja között mindig legyen még sok más pontja is. A természet világában úgy látszik, nincsen folytonosság és végtelen. Emlékszem, a szó szoros értelmében fájdalmasan érintett Planck hatás kvantum elmélete. De sok nagy matematikus sem szerette, ha csúfot üztek a folytonosságból. Borzalommal is iszonyodva fordulok el ezektől a függvényektől, amelyeknek nincsen derivátjuk. Írt az egyik. Weierstrass már 1861-ben megmutatta, hogy az a sor, amelynek általános tagja BN COS zárójel PANX, ahol az A páratlan egész szám, B valódi tört, 0 és 1 között, azzal a feltétellel, hogy AB kivonva 3 pi per 2 plusz 1. X-nek egy fontos függvényét definiálja, melynek a változó semmelyik értékenél nincs derivátja. Ettől nem kisebb ember, mint Hermit fordul el, és félelemmel irtozatta. Mindezzel talán ellentétben beleszerettem váratlan a csoportelméletbe, vagyis a félelmetesen absztrakt van der Waarden modern algebrájába, de inkább csak a véges, nem kommunatív csoportokba. Talán a harmadik fejezetnél ezzel is elakadtam. Már egy árva szót sem értettem belőle, de nem volt baj. Jártunk át a múzeum körúton a műegyetemre is, szám elméletet hallgat, és útközben a Vámász körúton nemrég megnyílt automata büfébe mindig betértünk. Ez újdonság volt akkor Budapesten, elég drága. 20 frigyet kellett bedobni. De csodálatos, majonézes, velős, gombás, ringlis szendvicseket eresztett alá az üvegtornyos masina. Amit választottál, és a pohár sört is annyiért csurgattak egy hatosért, a van der Waarden pedig sok-sok év ma megint kivettem az egyetemi könyvtárból, 100 esztenyőni fiatalság és 7 évi háború múltával, épp nagyon jól jött a hűvös elvontság, a tömör eleganciája. A múzeum körül földszintjén, az ötös teremhez kapcsolódva volt egy matematikai szemináriumnak nevezett, tágas, klubszerű helységük, saját kulcsunk hozzá, fiókunk, fehér köpenyünk, holmink benne, meg egy már kialakult szűkebb klikkünk a kollégákból. A műegyetemre rendszerint velük 5-6 fiúval és kedves okos lányjal gyalog sétáltunk át, mert egy teljes üres óránk volt közben, és attól félek, elég zajosan, harsogva megállva. A sok nevetéstől kifulladva éppen kellett útközben a vadonatúj automata büfé. Az étel miatt nem kellett volna feladnom az újságírást. Elég volt déltájt bemennem, csak a kémia professzorunk olvasott néha katalógus, ám ez veszélyes volt, mert a jámbornak látszó öreg unalmas fajankó, nevezzük Kovácsovszkinak, képes volt két abszenciáért elveszítetni velünk a fél évet. A gyenge és gyáva embere jellemző durva kíméletlenségével, amit senki más professzor meg nem tett volna. De itt is megvédtük egymást, telefonáltak értem, ha a jóindulatú tanár segélye tüntetően kirakta az óra előtt a nagy katalógust, vagy jelentkezett valaki helyettem egyszerűen is vakmerően. Már az új nemzedékhez is roppant nagy teketóriával vettek fel fizetés nélkül, slapajnak. Szerkesztőnél, főszerkesztőnél, kiadónál, vezérigazgatónál kellett előszobáznom sorra. Aztán, amikor végleg lemondtam a szerkesztőségekről 1933 őszén, egyszerre bevettek egy harmadikba. Csinálok én nektek bridge rovatot, Jancsi, mondta, mert hirtelen ez a fura ötletem támadt. Jó, mondta Bókai. Mindig szerdára hozza be, szólt közben most Terike, a szerkesztőségi titkárnő. 6-7 flek legyen, írja rá, hogy 20 cikk, semmi mást. Ez volt a budapesti hírlap. Úgy értem, hogy ilyen volt. Mindenki csak BH-nak hívta. Júlia munkatársa, zenekritikusa volt a BH-nak is, meg a 8 órai újságnak is, hasonlóan Hevesi Andráshoz. Hogy az egyik kormánylap volt, a másik ellenzéki, senkit a világon nem érdekelt. Nagyon szerettem Júliát, aki nálam sokkal idősebb volt, és a nővérem, és már ősidék óta feljárta vele a redakcióba, koncert előtt, színház után, akármikor, mert ott soha senki sem zavartam. Senki nem dolgozott. Talán Móricz Miklóst, a komoly közgazdást, Móricz Zsigmond öccsét kivéve. Rejtély, mondták. De addig sétálnak a munkatársak, amíg megjelenik a lap. A BH szerkesztőségének megfoghatatlan jó levegőjét, különös varázsát mások, kívülállók is érezték. Évtizedek múlva is megerősítették. Számomra csak Júlia redakciója volt, álmomban sem gondoltam rá úgy, hogy ez is egy napilap, ez is újságírás. Most ők is kaptak egy vasárnapi irodalmi mellékletet, ami a többi nagy reggeli lapnak, versenytársaknak már előbb megvolt. Ennek volt egyelőre 20 cicero a hasáv szélessége. Vittem szerdán a bridge rovatot, rajta, hogy 20 cic. Terike átvette bal kézzel, betette jobb kézzel a nyomdába menő kéziratokhoz. Talán még kellene egy fleck, mondta bizonytalanul. Á, elég lesz, mondta segédszerkesztő. Legfeljebb mehet, dursusszal, tette hozzá, és rám nézett, azt hittem, kérdőn. Persze, mehet, dursusszal. Egyeztem le készséggel. Terike felnézett rám. Tudja maga, mi az a dursusz? Fogalmam sincs, feleltem kicsi zavartan. Akkor már is kész újságíró. 15 pengőt kaptam a rovatért minden héten. A duplájából már meg lehetett élni akkoriban. Nem sokára felemelték 20-ra, mert a rovat népszerű lett, sok levél jött, hetente szerették. Péntekenként be kellett járnom a nyomdába tördelni. Ezt meg én szerettem. A mettőrömmel, György urral hamar összebarátkoztunk. Megtanultam én is olvasni a haránt fekvő, még festékezetten csillogó ólomsorokat. Megtanultam a címbetű fajtákat, nagyságokat, családokat. Szerettem a kézi szedők kívánatos, nem egyforma farrekeszeit. Cukors párgával kötöztük szorosra a hasábokat, az oldalt. György úr mester volt és művész, szigorú. Ha az ábrák úgy estek, hogy elcsúnyították a tükröt, rázta a fejét, neki kellett állnunk csinálni valamit vele. Még ha késő este is lett közben. Bejöttem ebbe is, és már a kéziratomban kiszámítottam előre, hová esnek majd az ábrák a két hasábon, ne egymás mellé banális szimmetriával, hanem szellősen, kellemesen. Ha kellett, a szöveg rovására is. Jött a tavasz, és egy csütörtöki napon késő éjjel azt mondta valaki a szerkesztőségben. Ma kezdődött Bécsben a Bridge Európa bajnokság. A mieink már is kikaptak a hollandoktól. Az még csak a fél idő volt, feleltem. Megnyertük a bajnokságot. Bókai a főszerkesztő felfigyelt. Mi? Megnyerjük? Hát akkor erej ki tudósítani a lapot, Terikém. Így aztán alig pár órával később, és életemben először repülőgépen szálltam Bécs felé, mint saját kiküldött tudósítónk. Fényképes német nyelvi igazolványt kaptam, hogy a BH állandó belső munkatársa vagyok. Ami csak ugyan kellett mindenféle privilégiumhoz. A drága, előkelő Grand Hotelban folyt a verseny, ott szálltam meg, ráment a napi 20 pengő, majd kaptam, és onni telefonáltam meg esténként labzárt előtt az anyagot Budapestnek. Drámai fordulatok, hajnali mérkőzés. Kapcsolják a bécsi telefont a gyorsírókhoz. Kiabálták a BH folyosóin, aztán végül ez jött. Magyar zászlók a bécsi Grand Hotelen. Megnyertük a bajnokságot. Vagy még anyagot, négyhasábos cikket csinálunk. A magyar csapattal reggelizte mindig, addigra már ott volt a hotelban, s persze az utcán is, a BH friss száma, benne az este leadott cikkemmel, páratlan oldalon. Ki mernére azt mondani, hogy örökbecsű? Három évvel később, 37-ben, a budapesti Bridge világbajnokságról még a londoni Times-ot is tudósítottam esténként. No persze, egy-két jó gyilkosság vagy világháború kitörés, az lenne az igazi. Be kell vallanom, hogy fényképes igazolvánnyal, bécsi telefonnal sem éreztem magam soha újságírónak. A BH-t azonban nyomdástól, redakcióstól, mindenestől igazán szerettem. Rengeteg könyv hányodott mindig a szerkesztőségben, nem csak Terike íróasztalán, hanem Bibó Lajosén, aki ismert regényíró volt. Kádár Erzsébetén, aki még festő és képszerkesztő volt akkor, s a legtöbb feltornyozva pizai ferdességgel Hevesi Bantién. Vigyél belőle, mondta Hevesi családul, amikor próbáltam kiegyenesíteni a tornyokat. A kiadók hetente megküldték új könyveiket ismertetés céljára. Vigyél, mondta Bókai, mondta Diószegi, mondta Júlia, mondta Teréke. De persze nekem nem kellett ennyiszer mondani, már hevesnél felragadtam egy új kakukkmarcit és egy dos passos-t. A nagy lehűtés akkor jött, amikor kiderült, hogy kritikát kellene írnom róluk. Ó, inkább visszaadom őket. Azt csak szeretnéd, nevetett Hevesi Bandi. Milyen a Tersánszki? Jó, mondtam. És a 42. szélességi fok? Rossz, mondtam. Szűkszavű művítész lennél, mondta Hevesi. De még ilyen szűkszavan sem tudtam megírni a bírálatokat, mert akkor éppen a szakdolgozatomat kellett írnom fizikából. Undorral írtam. A barátommal együtt az atomspektrum elméletet kaptuk tételnek. Ehhez időrabló laboratóriumi munkát kellett végeznünk délelőttönként. Katódcsövek, higany gőzlámpák, szikra és ív spektrumait fényképeztük szakmányba, egy olyan szobában, melynek a falai mennyezete, ajtó és palétái korom feketére voltak mázolva. És ebben a vaksötétben csak azért kellett heteken át szerencsétlenkednünk a rendkívül kényes berendezéssel, gondoltam, hogy lesüllyesszük a kvantummechanika tisztaságát a kísérleti fizika posványába. Az elméleti fizikát a zseniális Ortvai Rudolf adta elő. A reggel, hétfőn, szerdán, pénteken órája volt, elektrodinamika, de vektoranalízis is lehetett a címe, vagy lineáris algebrák. Az ember aznap már jókedven ébredt, tele boldog várakozással. A szakdolgozatot most Ribár professzornak kellett írnunk, aki kísérleti fizikus volt, és a tudományát én olyas félének tartottam, mint Kovácsovszki szervetlen kémiáját. Felért egy fővárosi utcajegyzék, vagy telefonkönyv 100-200 oldalának bemagolásával. Akkor már inkább írok recenziót Don Passosról. A könyvismertetés kritika nem volt egészen örök becsű anyag a lapoknál. Feljebb állt, mert a kiadók hirdettek az újságban, s elvárták, hogy írjanak a küldött újdonságaikról. Novemberben vagy decemberben, amikor a Franklin társulat csomagjából kiszemeltem André Gide regényét, a Vatikán pincéit, ezt már csak úgy vihettem el, ha tényleg írok róla. Elbűvölt, már az első 3-4 mondatával. Pontosság, tömörség, az elbeszélés tempója, lendület és biztonság, érzékletesség és szigorú objektivitás egyszerre. Ez új volt nekem. Talán még ma is fejből tudom idézni azt a regény indítást. Ellentétben például a fizikai egysége GGS táblázatával, vagy a Mendelejev félével. Olyan mondatokat kell írni, úgy látszik, gondoltam, amikor az ember első olvasásra megjegyezi, soha el nem felejt. Hát az én mondataim, amiket Gide könyvéről labba írtam, nem voltak ilyenek. Elfelejtettem őket minden estől, és még arra is alig emlékszem, hogy mit mondtam el a regényről, pedig ez nem ugyanaz. A mondatok tartalma, mint a mondat. Talán épp ezt kellett volna megírni róla akkor, hogy a stílusa elkápráztatott, vagyis az írni tudása, és talán ez egyben a mondani valója is, nem pedig a sok okos gondolata, sem a híres és nagyon eredetinek látszó action gratuitje, ami leperget rólam, mint egy elég közepes pesti vicc. Minden rajongásom mellett a cikkecskémben azt hiszem, hiányoltam az érzelmi összetevőket. Szomorúnak találtam a hitetlenségét, ami nem pótolta számomra a regény emocionális tartalmát. Könyvkritikát később is inkább csak külön felszólításra írtam, mint a svájci Ramuzről, a nyugatban Babics buzdítására, vagy Grand Pierre-ről, Rónai kívánságára az induló folyóiratunkban. Inkább tárcát, krokit, humoreszket próbáltam elsütni a BH mellékletében. Az igen kevés ilyen névvel vagy álnévvel megjelent írásom közül ezt az itt következő elhagyott hősnőt eltettem magamnak. Talán éppen azért, mert rögtön gondoltam, hogy a mondatait nem fogom betéve tudni 42 év múlva. Egy mondatára mégis emlékeztem évekkel később, és elloptam magamtól. A tárca példája mindjárt az író sokszor kényszerű tapintatlanságának. A benne szereplő Melittát és Pistát még csak elkereszteltem valamennyire más névre, mint ahogy hívták őket, de Emillel és Emmivel magával nem boldogultam. A 19 éves korombeli kedves barátaimat, akikről nagyjából mintázódtak, szintén így hívták. Többször is nekivágtam a történetnek, megváltozott nevekkel, de akár Elemérnek és Elzának, akár Hugónak és Hannának hívtam őket, Egyszerűen nem bírtam folytatni az elbeszélést. És a csalás sem volt megoldás, megírni Emillel és Emmivel, s a kész, a kézzadba megváltoztatna nevüket. Ennek már a terve, ez a sötét gondolat is megbénított. Azóta sokszor, regényben vagy itt is, a bátor következetlenség megoldását választom. Van, akinek meghagyom a valódi nevét, van, akiért megváltoztatom, vagy például Palinak sem Szakó volt a vezeték neve. És kicsoda az elbeszélő első személy? Gyerekkorunkban volt egy csali versikénk. Én vagyok én, te vagy te, ki a szamár, én vagy te? Te, felelte, ki a gyanútlan volt. Hát az te vagy, mondtam. Hogy te vagy te? Hát akkor én, az már igaz, nevettek. Az is te voltál. Talán a fenti két sort kellene oda tenni jelégének az első személyben írott művek elé.